Isten igét olvasom az apostolok cselekedeteiről írott könyv 11. fejezetéből a 26. verset. És ők egy egész esztendeig forgolódtak a gyülekezetben, és tanították a nagy sokaságot, és a tanítványokat először Antiókiában nevezték keresztényeknek. Hát elérkeztünk a gyülekezeti napunk idejére, amire annyira készültünk, aminek az alap gondolata a közösség. És erről szól a délelőtti igehirdetés is, és ehhez kapcsolódik majd a délutáni előadás, amit általunk, többünk által nagyon ismert doktornő fog tartani. És a kettő nagyon szorosan összefügg, hiszen itt sokféle közösségi formációkról lesz szó, de ami most bennünket ezen a délelőtti órában érint leginkább az a gyülekezeti közösség. Amiről az apostolok cselekedeteiről írott könyvben olvashatunk, talán az egyik legszebb és legizgalmasabb beszámoló egy gyülekezeti közösségről, amit Lukács írt le. Tudjuk, hogy Lukács írt az apostolok cselekedetét, és igen élményszerű az ő beszámolója, és majd fejlődöm a figyelmet hamarosan néhány versre, ami különösképpen tükrözi a személyes érintettséget. Mert Lukács úgy írta a második nagy történelmi művét, az apostolok cselekedetét, hogy kezdetben az eddig jó bevált módszert alkalmazta. Az volt az eddigi nagyon jó bevált módszere, hogy az akkori kornak a történetírás tudományos eszközeit figyelembe véve, mindennek alaposan, részletesen utána járt, amik Jézus Krisztussal kapcsolatos dolgok voltak. Tudnélik, ő nem volt ott a 12 tanítvány között. Tehát Lukács, aki a harmadik evangéliumot megírja. Nem volt ott a 12-es tanítványi csapatban, de nem volt ott a 70-es tanítványi csapatban sem. Még pünköskor sem volt ott, amikor a Szentlélek eljött, és mégis leírta mindazt, amit Jézus cselekedett és mondott. Egy gazdag ember bízta őt meg, Teofilus, hogy szeretné pontosan tudni, hogy hogyan is volt ez az egész Jézus esemény, hogy történelmileg hogyan hiteles, és ki mit mondott, és merre járt a megváltó. És ő ezt nagyon pontosan leírta, de úgy, hogy nagyon komoly tudományos munkát végzett előtte. Az eredeti szövegben az a szó található, hogy mindennek rendszeresen végére jártott az akribia szó található. Ma is, ha valaki egy tudományos munkát ír, akkor nagy akribiával kell, hogy dolgozzon. Ez egy terminus technikus. Tehát tudományos pontossággal kellett, hogy leírja az egészet, de egészen megbízható és elfogadható, amit így leír, nagyon korrekt, tudományosan is. És ezt a módszert alkalmazta, amikor leírta az evangéliumot. És most, amikor a második történelmi művét írja az apostolok cselekedetét, akkor ugyanúgy adatot gyűjt, utána jár, kikérdezi a szemtanúkat, rendszerez, persze mindez a Szentlélek irányítása által történik. És így keletkezik egy újabb mű, ahol ő nem volt jelen, és mégis pontos adatokat közöl. Azokban az eseményekben nem volt jelen egészen a 11. részig. És a 11. résznél pedig ő is bekapcsolódik az eseményekbe. Még azért csak indirekt módon, hiszen még kívülállóként leírja, hogy mi történt Antiókiában, na ezek lesznek azok a versek, ahol a személyes érintettségről is majd említést teszek, ahol pedig valóban belekapcsolódik az eseményekbe az Pál apostolnak a missziói útja, amikor Pál apostol a 16. fejezet szerint eljut Európába, Filippibe, ott azt látjuk, hogy a elbeszélésnek a stílusa változik, előbb elmondja a többen szám harmadik személyből, hogy hova mentek, mit tettek, és hol keltek át, és mit történt velük. Utána pedig többen szám első személyt használja, hogy mi akkor pedig átmentünk ide és oda. Ott kapcsolódott be személyesen az eseményekbe, és ettől kezdve Pál apostolnak utitársa volt, elkísérte őt, mint orvos, a gyengékedő Pál apostolt egész mindvégig az útjának a legvégéig. Ami pedig a személyes érintettséget jelenti, és itt már benne vagyunk a mai témákban, a közösségben, ez, amikor leírja a 11. részben a mi lekciónkat, amit én fel is olvastam, hogy mi is történt ott Antiókiában. Ebből már ő is személyesen érintett. Mi történt Antiókiában? Antiókiában az történt, hogy egy óriási fordulat állt be, az történt, hogy eddig mindig csak a zsidóknak hirdették az igét, mondván, hogy az Istennek a választott népe. És a többiek azok a pogányok kívüllevők. És az történt itt, hogy a bizonyos ciprusi és ciréni férfiak, amikor Antiókiába mentek, elkezdtek beszélni a görögöknek is Jézusról. Óriási fordulat volt. Most kilép az evangélium hirdetése a zsidóság szűk köréből az egész világra. A pogányoknak hirdetik az evangéliumot, és azt mondják, hogy ezek között volt Lukács. Ő is egy ilyen nem zsidó származású pogány ember volt, aki ott Antiókiában talán a házi orvosi praxisát gyakorolta, hiszen ő orvos volt. És itt ő személyesen érint ezekbe az eseményekbe. Tehát amikor ezt leírja, ezeket a részeket a 11. fejezet 19. versétől, akkor ő is már benne van. Tehát, azok tehát, akik eloszlottak az üldözés miatt, mely Istvánért támadt, eljutottak Föníciáig, Ciprusig és Antiókiáig. És senkinek nem prédikálták az igét, csak a zsidóknak. Voltak azokban közöttük némely ciprusi és cirénei férfiak, kik mikor Antiókiába bementek, szóltak a görögöknek is, és hirdették nekik a Jézust. És az Úr keze velük volt, és nagy sokaság tért meg az Úrhoz, úgyhogy hívőkké lettek. Nos, ez volt az a nagy esemény, amiben már Lukács is érintve van. Óriási esemény. Bátorságot vesznek, hogy olyanoknak is hirdessék az igét, akik eddig a sövényeken kívülvalók voltak, akiket sokan megvetettek, akiknek nem volt reménysége, és nekik is beszélnek az Úr Jézus Krisztusról. Eljut az evangélium a pogányokhoz. Hogy ez milyen óriási fordulat, ezt mi magyar emberek tudjuk. Mert hogyha mindig a zárt körön belül maradt volna az evangélium, akkor hozzánk magyarokhoz sem jutott volna el soha az evangélium. De Istennek tesztett, hogy egészen szélesre tárja az ajtót, és mindenkihez eljusson az ige, és hozzánk magyarokhoz is eljusson a Jézus Krisztusról szóló híradás, és ezért vagyunk itt, és mi sem vagyunk most már jövevények, hanem polgártársai vagyunk a szenteknek. Mi is Isten népéhez tartozunk, mert Istennek tesztett az, hogy a magyar népünket is megkeresse. A múlt héten egy presbiteri konferencián tartottam előadást, Mátraházán a Dél-Pesti Egyházmegye presbitereinek, és pont erről beszéltem, hogy hogyan jutott el az evangélium hozzánk magyarokhoz. És úgy végig vettem egy magyar népünknek a történetét, visszamentem a mi elődeinkhez, meg a rokon népeinkhez, a pártusokhoz is, meg a szkítákhoz is, hogy Istennek hogyan tetszett, hogy a mi elődeink életében mindig küldött embereket, akik beszéltek az Úr Jézus Krisztusról. Mondják, hogy már András a szkítáknak volt az apostola. Akkor elvitt az evangéliumot. Mondja az ige, hogy amikor pünkös volt, akkor ott voltak a pártusok és médek és elámíták is, akik laknak Kappadóciában és Pontusban. Nos, a pártusok, azok is hozzánk tartozhattak. Tehát Istennek tetszett, hogy az evangéliumot elhozza hozzánk, magyarokhoz, a mi elődeinkhez. És utána tetszett őnek, hogy a mi népünk valamilyen módon kapcsolatba kerüljön Jézus Krisztussal és az evangéliummal. Tehát ez az a nagy fordulat, aminek mi magyarok örülünk. De Lukács a személyes érintettség során is örvendezik ebben az egészben, és most már úgy folytatja a történelmi művét, hogy eddig tudományos pontossággal és akribiával egy kívülálló szemlélőként leírja, hogy mi történt. Ettől kezdve, hogy én is ott voltam. Én is részese voltam ennek az egésznek. Én is beletartozom. És mi is valahogy lelkiképpen belesodortatunk ebbe az egészbe, mert ugye kívülről lehet nézegetni ezeket a dolgokat, hogy egy néphez hogy jutott el az evangélium, de ez a nép mi vagyunk, tehát mi nekünk nyitotta meg az Isten az ajtót, a mi számunkra, hogy most mi is beletartozunk egy közösségbe, a Krisztus közösségébe, amelyik ott Antiókiában létrejött. Na most, ha valaki ilyen bátorságot vesz, hogy kívülállókhoz is viszi az ígét, tehát végre erőzesz magára, és elmondja egy egészen távol levő embernek az, ami az evangélium, az Istenről való üzenet, a Jézus Krisztus üzenete, ott Isten azt megerősíti. Ezt olvassuk, Lukács ezt írja, hogy és az Úr keze velük volt. Ez a különleges kifejezés, hogy az Úr keze velük volt, de nagyon szép képes beszélt azt mondja, hogy Isten segítette. Egy erős kezet képzeljünk el, hogy arrébb nyomja az eseményeket, hogy Istennek tetszett, hogy itt valami történjék. És ez egy lelki érintés volt nyilvánvaló, mert embereknek nagy sokasága fordult oda Krisztushoz. Ezt pedig mi tudjuk, hogy milyen nagy dolog, amikor egy ember milyen óriási esemény, hogyha az Úrhoz fordul. Hogyha egy embernek a szívében valami nagy változás történik, és oda tud fordulni Krisztushoz, és ettől kezdve hív embernek, de azt mondja, hogy nagy sokaság tért oda az Úrhoz, hát az Úr keze valóban nagy lelki impulzusokat, nagy lelki érintéseket és lökéseket, lelki hatásokat adhatott ő nekik, és nagy sokaság tért az Úrhoz. Olyannyira, amikor létrejött ez a gyülekezet, ez az Antiókia gyülekezet, még ennek a híre jutott Jeruzsálembe is, az oszlop apostolokhoz, a nagyokhoz, ahonnan elindult az egész. És kicsit gyanakodva, sőt, nagyon gyanakodva nézték az egészet, és kiküldtek valakit, hogy vizsgálja meg. És a gyülekezet kibírta a vizsgálatot. Kibírta a vizsgálatot úgy, hogy aki jött vizsgálódni a Barnabás azt mondta, hogy hát ezek nagy dolgok. És örvendezett. Istennek nő a népe, ők is hozzánk tartoznak, ez valódi. Ez nem hamisítvány, ez megfelel annak, amit a Szentlélek el szokott végezni. Kibírta a vizsgálatot, és íme itt áll előttünk az antiókiai gyülekezet, egy keresztény közösség, aminek néhány jelen vonását szeretnék ismertetni a bevezetés után. Először is, ami szinte nagyon nagy jelentőségű megjegyzés, itt nevezték először a hívőket kereszténynek. Eddig különböző neveket adhattak nekik, de mostantól kezdve ők a keresztények. És itt róluk van szó. Itt van a mi nevünknek az eredete, hogy mi keresztény emberek, itt kaptuk először ezt a nevet. És nem máshol. És így kaptuk, és nem másként. Itt kaptuk, és nem máshol. Most, hogy tartottam ezt az előadást a magyar elődeinkről, akkor azért el kellett mondjam azt, hogy nagy reneszánsza van annak, hogy az ősmagyar vallás föléled, és nagyon sokan odafordulnak az elődeink öreg istenéhez, és várják, hogy mit üzen nekik az öreg Isten, és egy vallásos misztikát is átélnek. Többek közt, amikor különböző vallásos gyakorlataik során elrévülnek. A révület, mint olyan, az az ősmagyar vallásban egy vallásos praktika volt, amely által a láthatatlan világ erőivel kapcsolatba léphettek. Ez ott a révülés, és ennek nagyon érdekes a magyarázata. Általában a pásztorok vitték ezt a tradíciót, amikor a súba alatt révültek, és azt mondják, hogy egy kört rajzoltak, egy nagy kört rajzoltak, és ezzel lezárták maguk számára a nagy egészből azt, amiben ő beletartoznak, egy kör. Azt megosztották, és megosztották. Tehát kört megosztottak, és annak az osztásnak egyik pontjára beleállt az én. És ott beszélt a tündérekkel. Tehát a láthatatlan világgal kapcsolatot létesítettek a révület által, aki kimegy egy ilyen kurultáj, találkozol ott a sátrakban, ott révülnek az ősmagyar elődei, utódai. és kapcsolatot létesítenek, akarnak létesíteni valami láthatatlan erővel, vagy, és azt mondják, hogy ez nagyon régen így volt, tudni, hogy a kört rajzolták, megosztották, és belát az én, kör, oszt, én. Így lett a keresztén. Mondván, hogy Krisztus nélkül is a mi magyar vallásunk már létrehozott egy olyan közösséget, amit később a zsidó hatásra a keresztének létrehoztak. De nekünk nincsen szükség erre az egészre, és nekünk más Krisztusunk is van, mert mi már körosztények vagyunk, mi már keresztények vagyunk, és tudunk révülni és kapcsolatba kerülni a túlvilággal. Nos, ez egy olyan vallás, amiből bennünket az Úr kihozott. Tudnék, a mi nevünk nem a kör megosztásával beállt énből származik, hanem azt olvasok, ott nevezték először őket kereszténynek. Krisztusról nevezték őket kereszténynek. Ez csak egy érdekesség, és ez a kihívás hozzánk is elérkezik. Egyre inkább találkozunk a legjobb barátaink és a legigazabb magyaraink részéről ezzel a kísértéssel, hogy vissza az ős magyarok vallásába. Mi keresztények vagyunk. Az Úr bennünket megérintett, elhívott, elkötelezett magának, elpecsételt magának, mi a Jézus Krisztus követői vagyunk. Ő a legnagyobb kincs. Nézzük meg a hirdető táblát. Mai délutánon a gyermek foglalkozásnak ez a központi gondolata. Jézus a legnagyobb kincs. Az ő nevéről neveztetünk. A másik értelmezés, a keresztény nevünknek az értelmezés, a keresztény. Ami meg azt mondja, hogy a kereszt szóból származik a mi nevünk, mert az ős magyarokat megkeresztelték, aki kijött a vízbe, és egy kereszt jelét kapta, és te már keresztény vagy, rajtad van a kereszt jele. A Szent László balladában mondja Arra János, hogy mind óhatja felvenni a Szent Keresztet. A megszorongatott tatárok mind meg akarnak keresztelkedni, és mind óhatja felvenni a Szent Keresztet. Tehát, hogy megkapja a keresztnek a jelét, előtt a keresztény lesz, mert rajta van a kereszt jele. De a Biblia nem ezt mondja, és mi sem ezt valljuk, hogy a keresztfa szóból származna a mi nevünk. Ott nevezték először őket keresztének, Krisztus nevéről a kereszténynek. Ami keresztény nevünkben benne van a Krisztus neve. Ennek aztán megvan az etimológiája, ami magyar nyelvünkben is, hogy a Krisztus, keresztény, keresztény, a régi, itt Magyarországon használt, Pannoniában használt Krisztus, 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 keresztény, keresztény, így jött ki keresztény, Krisztus nevét hordozunk. De görögül a Krisztiánosz, a Krisztusnak a nevéről neveztetett emberek, és egy olyan nyelv nincs, ahol a keresztfából származtatnák a Krisztusnak a nevét. Például németből is nem a Christ szóból mondják, hogy keresztény, hanem a Kristen, a Krisztus nevéből. Az angolból is nem a cross szóból származtatják a keresztény nevet, hanem a Christból, Christian. Tehát azok a keresztények. Tehát a Krisztusról nevezték őket ott kereszténynek, mert ezek az emberek Antiókiában egy olyan közösségbe léptek, és olyan közösségbe tartottak, ahol Krisztus volt az első. És ők Krisztus szerették, és Krisztust követték, és őrőlük nevezték őket kereszténynek. És azért Isten oldaláról nézve, hogy ez egy óriási dolog volt, hogy odaadta a nevét. Mert azt mondja valahol az Ószövetségben az Úr, hogy a dicsőségemet másnak nem adom. Az ő dicsőséges nevét nem adja oda akárkinek az Úr. És azért gondoljunk erről, hogy abba bele, hogy mi is a nevünket akárkinek nem adjuk oda, akárkinek nem írjuk alá a nevünket. A mi nevünkkel senki ne ékeskedjen, az a mi nevünk, az a mi azonosságunk. És most Krisztus megengedi, hogy Antiókiában emberek, pláne pogányok az ő nevét használják, hogy rajtuk legyen a Krisztus neve. Hogy micsoda méltóság ez, hogy mi keresztények neveztetünk, hogy mi a Krisztusnak a nevét hordozhatjuk. Hogy ezek szerint bennünket fölvállal. Pedig milyen nyomorult, bűnös emberek vagyunk. Hogy mennyire méltatlanok vagyunk mi erre, amit gondolkozásunk, amit döntéseink, az életútjaink. Napin, ha bebizonyítjuk, hogy méltatlanok vagyunk erre, és mégis megengedődjük, az ő nevéről neveztessünk, hogy mi keresztény emberek lehetünk, testvérek, fiatalok és öregek. Gondoljuk azért bele, hogy mekkora méltóság az, amit Isten ajándékoz mi nekünk. Itt nevezik őket Bekerlet-telepen kereszténynek. Téged és engem neveznek kereszténynek a Krisztus nevéről, hogy ez mi mindenre kötelez bennünket. hogy nekünk azért most másképpen kellene élnünk, másképp kellene gondolkoznunk. Mi ebbe a csodálatos közösségbe tartozhatunk, odaadta nekünk az ő nevét, ehhez méltóan kell élnünk. Mint ahogy ez annyira... külsőség, inkább több személyautón ott van a hal. Hát ha csak nem egy halász egyesületnek a jelképe, mint hogy néhány diák mondta, legtöbbször nem az, hanem a keresztjének szoktak halat oda tenni az autóra, mert ez a ősi szimbólum, nekünk keresztjének ősi szimbólumunk a hal. Az görögül az ictus. Ictus. A hal az ictus görögül. Ez egy mozaik szó, minden egyes betűvel kezdődik egy szó. I-K-T-U-S. Jézus Krisztus, Isten fia, szabadító. Volt neki például egy hitvallás. Na most, én annyira nem vagyok vadsofőr, de volt, hogy már én is türelmetlenkedtem, vagy nem úgy viselkedtem a forgalomban, és mondtam, hogy de jó, hogy nincs fönn az ictus. Azért, ha valaki fölteszi azt a halat, akkor vezessen úgy. Ne türelmetlenkedjen, ne dudáljon, ne őrültködjön. Mert akkor a Krisztus nevét hordozza. A Krisztus nevét valaki már föltesz az autójára, ezt a csodálatos hitvallást, hogy Jézus Krisztus Isten fia szabadító, azért ez már kötelez. Ez már kötelez. És azért bizonyos szempontból méltóság, hogy Krisztus megengedi, hogy az ő nevét használjuk. Ott nevezték őket először keresztjének, és íve ott az ókorban megjelenik egy közösség Antiókiában, a szíriai Antiókiában, a pogány Szíriában. Megjelenik egy közösség. Ezek azok az emberek, akik a Krisztust hordozzák. Mert ha Krisztus nevét megkapod, akkor Krisztus őt magát is hordozod. De amikor annak idején konfirmáltuk, ez volt a kérdés, hogy mit jelent a keresztény név. Azt jelenti, hogy Krisztus, Krisztushoz tartozó. Tehát akkor olyanok kell, hogy legyünk, mint Krisztus, és azt kell megvalulni mindig, hogy hozzá tartozunk. Mi keresztények vagyunk ebbe a multikulturális és sok vallásos világban, amiben most benne élünk. Mi vagyunk a keresztjének, és itt nevezik őket keresztjének Lekerletelepen. Erről olvasunk tehát ebben a élményszerű beszámolón, mert azért egy Lukács is el tudta mondani, hogy hát azt nem mondhatod, hogy a keresztény orvosok egyesületébe tartozom, mint hogy a doktorné, aki délután előadást tart, a keresztény orvosok egyesületébe tartozik. Azt nem mondhatta el, mert ott nem voltak keresztény orvosok, de én egy keresztény orvos vagyok. Elmondta. Én Krisztushoz tartozom. És ezért érzem ebben a pár versben, mint a Lukács által leírt abcsel 11. fejezet 19-21-ig azt a különleges érintettséget ezekben a versekben a különleges háttér rejlik, hogy ott volt maga Lukács is, és őt is. Őt is Isten arra méltatta, hogy ezt a nevet felvegye. Hogy egy keresztjén legyen. Nos, ennek a közösségnek a jellemzőiről beszélek. Most az első jellemző az, hogy a jellemzőket az keresztjének. A második nagyon érdekes tulajdonság ennek a gyülekezetnek az, hogy utána mennek az embereknek. Az igazi keresztény közösségnek a jellemzője az, hogy utána mennek az elveszetteknek és a bajban levőknek. Hihetetlen érzékük van ahhoz, hogy észrevegyük, hogy kinek van arra szükség, hogy egy kedves szót szóljanak neki. Hallottam valakiről, aki már járt ifjúsági körbe, és már nagyon megérintette őt az Úr, és ment is volna, de még mindig nem volt igazi az ő Krisztushoz ragaszkodása, sok erő vissza is húzta, és akkor evangelizációt rendeztek abban a gyülekezetben. És akkor azt mondta, hogy én annyit próbáltam, én már olyan sokszor akartam keresztény lenni, és nem sikerült. Én most a többet nem tudok tenni, én nem megyek el. Ha csak valami nem történik. Csak az evangélizációt negyed órával csöngettek. És egy leány, egy ismerőse jött fel, hogy én úgy gondoltam, hogy elhívlak téged, hogy menjünk el együtt az evangélizációra. Ez volt az este, amikor Krisztus megérintette a szívét. Akkor történt valami nagy áttörés. Egy új kezdődött az életében. Mert valaki utána ment. Olyan nagy távolságra nem volt Tarzusz Antiókiától, hogy ezt az utat ne tehette volna meg valaki. Könnyen. De mégis nem volt könnyű megtenni ezt az utat Barnabásnak. Tudnék, Barnabás miután megvizsgálta a gyülekezetet, és azt mondta, no, ez rendjén való, utána azt az ötletet kapta a Szentlélektől, hogy el kell mennem Tarzusba, és ott van egy ember. Ott van egy ember, akit ide kell hívni. Be kell fogadnunk, és vele együtt kell dolgoznunk. Ez az ember volt a egykori Saulus. Ez a volt keresztény üldöző. Tudjuk, hogy a Pál apostol régi neve volt a Saulus. És miután megtér, most csendben munkálkodik, és ott Tarzusban van, és várja, hogy mit akar Isten én velem. És akkor Barnabásnak azt az ötletet adja Isten, az antiókiai gyülekezet tagjának, azt az ötletet adja Isten, hogy ezt a Barnabást ide kéne hívni. Neki kellene szólni, ide kell hívni, hogy jöjjön közénk, és legyen tagja a gyülekezetnek. Ez az Isten hívás, amikor valakihez elérkezik az Úr hívása, szeretném, hogy hozzánk tartoz, hogy munkatárs legyél, hogy bekapcsolódjál a gyülekezetbe, neked itt van a helyed, te is keresztény vagy, vettel te is ezt a nevet, ha felvetted, most gyakorolod. És Barnabás elment Tarzuszhoz, és azt mondta, hogy tudom, hogy sokan averzióval vannak a te személyed iránt. Tudom, hogy sokan nem felejtették még el a te múltadat, mert nagyon sok kárt okoztál, mert sok kárt okoztál. Tudjuk, hogy sokáig méltatlan voltál erre az egészre. De tudjuk, hogy neked az életedben ott van az Úr munkája. Gyere közénk! Kézen fogta, hogy bevezett a gyülekezetbe. Ez egy keresztény attitűd. Ez egy a keresztény közösségre jellemző magatartás. Utána menni az embereknek, utána menni annak, akinek nagyon szüksége van Krisztusra, csak nem tudja, hogy hogyan jöjjön, nem találja a kilincset. Én annyit gondolkozom ezen, hogy itt le kell telepedni, sokan vannak. Nagyon sokan vannak, ott egyedül a kis szobáikban, az a 48 négyzetméteres kis lakások, ott üldögélnek, és nincs, aki megfogja a kezüket. Jönnének ők, egész biztos, de nem találják az utat. Hogy Isten adna nekünk leleményességet, észt, értelmet, hogy elindulnak és azt mondanak, hogy gyere már, menjünk együtt. Mutassa meg, hogy ki az. Hát így terjedt a kereszténység mindig. Nem olyan tömeg evangelizációknak az ideje van most, hanem úgy, hogy ez embertől emberig, szívtől szívig, kapcsolatok révén, hogy egyszerűen oda megyek valakihez, lehet, hogy tele van mindenki averzióval vele szemben, de bennem Isten legyőzte ezt az ellenkezést. És egy ilyen nyitottságot adott, hogy én oda menjek, és azt mondjam, hogy gyere. És Saulus boldogan ment. És ez volt az a hely. Ez volt az a hely, ahol menjek. Ez a nyitottság meg volt különben a gyülekezetben eddig is. Nem csak Barnabás részéről. Hiszen hogy kezdődött az a személyes ihletettségről tanúskodó kis szakasz? Hogy némelyek pedig, azt olvassuk, a ciprusi és ciréni cireniai férfiak közül szóltak a görögöknek. Hát ez szintén valami olyan nagy nyitás volt, és olyan nagy bátorságot igényelt, hogy legyőzök minden előítéletet. Engem nem érdekel, hogy másiknak mi a véleménye. Én most úgy gondolom, hogy hozzájuk kell menni. És megyek, és mondom a görögöknek. Ez a nyitottság, hogy odafordulni ahhoz, aki még kívül való, és aki esélytelen, és aki nem tud elmozdulni arról a pontról, ahol van, és valahogy ide hívom, és befogadom őt. Tehát a keresztény gyülekezetnek ez a jellemvonása, nem csak az, hogy keresztjének, vagy Krisztusról nevezik őket, és hozzá akarnak hasonlítani, hanem a második az, hogy utána mennek az embereknek, és megkeresik őket. Azért, akárhogy nézzük, valamiféleképpen mi is azért vagyunk itt, mert valaki elmondta nekünk. Lehet, hogy nem volt egy nagy keresztény hőstet, vagy nem tudom, hogy történt, de mégis valahogy hozzánk eljuttatták, valaki elmondta. Lehet, hogy egy édesanyának a munkája volt, aki egész kiskortól kezdve a gyermeknek beszélt az Istenről, Jézus Krisztusról, a hitről. Lehet, hogy volt egy osztálytársuk annak idején az iskolában, vagy a gimnáziumban, vagy az egyetemen, és beszélt nekünk Jézusról. Vagy valaki, aki nem is nagyon beszélt, de látszott, hogy ez keresztjén, és komolyan vette az ő hitét. És ez megérintett bennünket. És annak volt bátorsága megélni a hitét, és volt bátorsága bennünket hívogatni. És így a személyes érintettség során vagyunk mi is itt. Azért menjünk, és legyünk Istennek az eszközei, és a közösség növekedni fog. Ebből következett még az, csak ehhez tartozik ez a ponthoz, hogy volt nekik külmissziói tudatuk, vagy elképzelésük, vagyis a külmisszió az az, hogy oda küldene az igét a misszionáriusok, ahol még vadak élnek, sokáig így mondták, hogy a vadakhoz küldték, az indiánokhoz küldték, az evangéliumi hirdetőket, a négerekhez küldték, ezek voltak a misszionáriusok. Olvastunk talán regényeket misszionáriusokról, akik vitték az igét a kívül levő vidékekre, azokhoz a népekhez, akik még soha nem hallották az igét. Nos, az antiókiai gyülekezetnek volt ilyen külmissziói tudata, ezért ők voltak az antiókiaiak, akik kiküldték később Pál apostolt a három missziói útjára, hogy menjen és vigye az igét Kis-Ázsiába, vigye tovább az evangéliumot Görögországba, vigye tovább Itáliába, és menjen még el Hispániába is, mert a hagyomány szerint oda is elmentett, sőt még elküldték itt, hogy Illíriába is vigye az evangéliumot, ami különben Pannonia déli része volt. És a Szent László Kalván most is mondják, hogy itt járt Pál apostol. Tehát az, hogy antiókiai gyülekezetnek volt ilyen küldetése, ilyen külmisszióval kapcsolatos küldetése, ez egy óriási dolog, és hát ami Magyarországon református egyházaknak is voltak ilyen külmisszionáriusai. A Molnár Máriáról mindenki hallott, a Babos Sándorról hallottunk talán, meg másokról is, akik a Luszné, Sipos, Gyöngyi és a férje. Tehát többen vannak, akik külmisszióban vannak, és viszik az evangéliumot olyanoknak, akik azelőtt még soha nem hallották. És még egy, volt szeretett szolgálatuk is. Vagyis nem zárták el a szívüket a szegények elől. Mert azért nagyon sokan voltak akkor is nehéz anyagi helyzetben. És megtalálták azokat az utakat, ahol tudtak segíteni a többi. Én azt hiszem, nagyon sokszor körben ez a legnehezebb megtalálni azt, hogy hol van az, aki igazából szegény. Hol van az, ahol nekünk igazából kell segítenünk, de Isten szent lelke bizonyára megmutatja a gyülekezetnek azt, hogy hol lehet a szeretet szolgálatot gyakorolni. Ennek meg az volt az apropója, hogy érkezett egy proféta. Egy Agabusz nevű proféta érkezett, és egy proféciát mondott. Hát akkor még voltak ilyen proféciák, ma már nincsenek. Ez még a kijelentés világa, még nem zárul le a kánon. Isten még használja ezt az eszközt, hogy föláll egy proféta, és Isten elmondja őnek, és ő megmondja, így szól az Úr. Ilyen volt az egész Ószövetség, ezek voltak a proféták. És ezt leírták, így keletkezett a Biblia. Most már le van írva, ilyen profécia nincs. Ha valaki jön ilyen profétaként, gyanús szemmel nézzük. Ki tudja, milyen közösségből jött. Gyermekkoromban jött hozzánk a Varga testvér. A Varga testvér, aki önálló biblia kutató volt állítólag. Ez volt az ő dolga. Különben nem dolgozott. Mást, de hozta proféciákat. Mondta neki az Úr, hogy óriási éhség lesz Budapesten. Vegyetek cukrot. És hát sok ember ezt el is hitte, de mi azért úgy gondoltuk, hogy ma már Isten nem ilyen módon vezet bennünket. Ez nem az Isten szent lelke által van, amit mond ez a Varga testvér. De amit itt mond az Agabusz, azt mondja a Biblia, ez azt mondja a lélek által mondta. Ez a szent lélek volt. És nekünk a lelkeket kell megvizsgálni, ami hamis lélek, azt nem fogadjuk el, de ez a szent lélektől van. A lélek által jött a figyelmeztetés, hogy nagy éhség lett. És nem az jutott eszükbe, hogy vesznek több cukrot, hanem az jutott eszükbe, hogy vannak szegény gyülekezetek. Vannak olyan anyagi nyomorúságban élő emberek a szomszédos gyülekezetekben, vagy akár Jeruzsálemben is, akiket segíteni kellene. És kiléptek önmagukból, a saját szükségleteikből, és azt mondták, hogy segíteni fogok a másikat. Hát miután ez egy ilyen gyülekezet volt, kiállta a próbát. Mondtam, hogy küldtek vizsgálódni embereket. Nem inkvizitor jött, nem. Hanem egy hívő ember jött, ugye Barnabást küldték még korábban, hogy vizsgálja meg ezt a gyülekezetet. Igazi? Vagy hamisítvány? Vagy hamis? És miután látjuk, hogy ilyen gyülekezet volt, ezt lehetett vizsgálni. Azt mondta, igen, ez Isten munkája. És hogyha hozzánk jönne Barnabás és vizsgálna mi gyülekezetünket. Sőt, Isten az a szent lelkével vizsgálja a mi életünket. hát milyenek talál bennünket. Segítsen Isten bennünket, hogy a hiányosságokban tudjunk megváltozni, tudjuk pótolni azokat, jobban odaszánjuk magunkat, és méltók lehessünk arra a névre, amelyről neveztetünk. Amen. Válaszoljunk az elhangzottakra, és énekeljünk egy énekverset a 455. dicséret 7. versét fogjuk énekelni. A 455. dicséret 7. verse így kezdődik, ha botlanak a gyöngék.